Hát készültem egy másfél órás tanítással, amit itt közben átgondoltam. Azt csak szeretném kérdezni, hogy van-e olyan, aki esetleg már kapott valami üzenetet ma az Istentől? Vagy készfeltartás, vagy én. Na, akkor meg vagyok nyugodva. Szerintem rengeteg üzenet volt ebben a bizonyságtevő csokorban. És hát eszembe jutott egy történet az életünkből, amikor elkezdtük az életünket Jutkával, és építkeztünk, és hát úgy csináltuk, hogy amikor már a legminimálisabb dolgok megvoltak a házunkban, akkor már beköltöztünk. Tehát ez úgy nézett ki, hogy beton burkolat, vakolt fal, festés nélkül a kád az a fürdőszoba közepén így csak úgy natúr oda volt állítva, és már folyt bele a víz. És hát megszületett Gergő ebbe a csodálatos millióbe. Kívülről nem volt levakolva, kert tele volt építési törmelékkel, stb. És hát azért egy szobát, ahol ő fog majd aludni, azt kimeszeltünk, hogy mégis legyen. És jött a védőnő, igen, hát bejött. Úgy már láttam, már kapuban már láttam, hogy kicsit le van taglózva, hogy mi lesz itt. És hát leültünk ugye a nappalinak nevezett dologba, ahol minden ez, amit elmondtam nektek, és akkor hát az kérdése az volt, hogy hát hol gondolták elhelyezni a kisbabát. És akkor megmutattuk neki a meszelt szobát, amiben nem volt semmi, csak egy gyerekágy meg a... És akkor láttuk, hogy úgy, hát a minimum szintet azt megütöttük nála, úgyhogy nem jelentett föl minket, hogy baj van. És ami miatt ez eszembe jutott, hogy hát talán, ha megkérdezzük Gergőt meg Zsófit, akkor szerintem azt mondják, hogy jó helyen nőttek föl. És hogy nem ezek a dolgok számítanak, hogy hol lakunk, meg ezt is hallottuk már, hogy milyen munkánk van, jó munkánk, stb., hanem az számít, hogy milyen az az otthon. És így nagyon hálás vagyok Istennek, hogy egy ilyen családban nőhettem föl. És egy másik dolog, ami így eszembe jutott, hogy milyen szép ez az imaház. Meg milyen szép ez a tér, ugye itt kint. De ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen ez semmi tényleg ahhoz képest, amilyen ez a gyülekezet, meg a kőszegi gyülekezet. Hogy annyira tele van a szívem hálával, ahogy hallgattalak benneteket, amiket elmondhatok, hogy ez egy olyan gyülekezetről adott számot, amelyik él. Legalábbis én így, nekem ez így jött le. És Isten munkálkodik benne. És tudjátok, amikor megyek lelkipásztori találkozókra, hát akkor mindig még jobban tele van a hála a szívem, mert hallok történeteket, hogy milyen közösségekbe szolgálnak egyesek, és mindig úgy vagyok, hogy Uram, hát meddig fogsz engem te itt tartani, hogy ebben a csodában, ahol én érhetek. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, értetek, és csak ezt szeretném így kifejezni, hogy ez egy hihetetlen gazdag hely, ahol Isten munkálkodik az emberek szívében, és hogy hálások lehetünk. Szeretnék egy Zsoltár részletet olvasni, ami, mert tulajdonképpen mindaz, ami itt most elhangzott, hát szeretném így egy kicsit az igével is így meg támogatni. Ez az 52. Zsoltár 10.-11. verse. És ez tulajdonképpen akkor most itt a reklám helye, mert úgy döntöttem, hogy most a prédikációnak csak a reklámját mondom el, és majd jövő héten fogom elmondani, a másfél órás, de akkor tényleg elmondom a másfél órás prédikációt, mert nem rövid. De ez az ige, ez nagyon kifejezi mindazt, ami ma történt, és amiről szeretnék majd a prédikációval beszélni. 52. Zsoltár 10.11. Akinek Károli Bibliája van, ott lehet, hogy máshogy van egy kicsit a számozás. De én olyan vagyok, mint a viruló olajfa. Isten házában lehetek. Bízom Isten szeretetében, most és mindenkor. Hát ezt láttam, ezt hallottam, ez van a szívemben, és talán, ahogy mondhatom, hogy mindannyiunknak a szívében ez van. Még egyszer elolvasom. De én olyan vagyok, mint a viruló olajfa. Isten házában lehetek. Bízom Isten szeretetében, most és mindenkor. És hogy kapcsolódjunk a hálaadáshoz és az igehirdetés témájához, a 11. vers. Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Nevedben reménykedem, mert jó vagy híveidhez. Nekem a hálaadásról mindig a reménység jut eszembe. És tudjátok, hogy ennek a hónapnak a reménység a témája itt a gyülekezetünkben, hogy a hálaadás meg a reménység összetartozik. Ha valaki megtartja emlékezetébe az összes igehirdetést, akkor egy olyan 4-5 évvel ezelőtt volt erről szó. Nem tudom, kérek, beugrik. De ha nem, akkor még nagyobb örömmel mondom ezt el nektek, hogy hát visszanézünk a múltba, és látjuk, hogy milyen fantasztikus dolgon munkálkodik az Isten. És hogy amikor jó dolgokat kaptak itt testvérek, azok örvendeztek. És olyat is hallottunk, akik meg világértelemben nehéz dolgokat kaptak. És én az életemben én is annak idején 2009-ben átmentem ilyenen, és őtőlük is azt hallottuk, hogy örvendeznek. Hogy jó az Isten. Még olyat is hallottunk, hogy talán ki se kellene ezt hagyni. Hogy tele vagyunk hálával a szívünkben, és nem tudom, el tudtok-e képzelni egy olyan embert, aki visszatekint, és azt mondja, hogy az Úr csodálatos, és fantasztikus dolgokat kaptam tőle. De a jövőtől, hát attól nagyon félek. Ki tudja, mit fogadni az Isten. És össze vagyok törve. Nincs reménységem. El tudtok képzelni egy ilyen dolgot? Hát így, legalábbis így logikusan nem nagyon áll össze a kép. Persze a szívünkben el tudunk képzelni, mert talán éltünk át ilyet, ugye, amikor félünk a jövőtől, és nincs bennünk reménység. De itt van ez a bizonyíték, ez az 52.11, hogy a hálaadás és a reménység az összetartozik. Olyan nincsen, hogy valaki hálás, de nincs reménysége. És olyan sincs, akinek van reménysége, tehát azt mondja, hogy eddig az Úr csak rossz dolgokat adott, borzalmas ez az élet. De teljes szívvel reménykedem a jövőben. Ilyet se láttam még. Ez a két dolog, ez összetartozik. Azt mondja, hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Nevedben reménykedem, mert jó vagy híveidhez. Azt gondolom, hogy ez a Zsoltár volt ma az igehirdetés. Rengeteg példával és üzenettel, és ezt vigyétek haza, hogy hálaadás, reménység összefügg, és hogy így menjünk haza, hogy Uram, igen, engedem, hogy te változtasd a szívemet, és a jövőben reménységgel vagyok. És most jön a prédikációnak a reklámja, azt pedig az Efezusi levélből fogom olvasni, az 1-es részből és a 15. verstől, tehát Efézus 1.15, 218-as oldal új szövetségben. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusban vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. Mondja Pál, itt van a hálaadás. És ugyanez van a szívemben, és szerintem a tiétekben is, hogy hallottuk ezt a sok mindent, és tele vagyunk hálával. És nézzétek, hogy miért imádkozik Pál. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét. Tehát az igazi élet a szellemi dolog. Anélkül, hogy a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelke nem lenne bennünk, nem tudtuk volna elmondani ezeket a hálákat. Legfőképpen a nehézségekben. És azt mondja, bár ő tudja, hogy ettől függ az életünk, hogy a lélek betölte, hogy megismerjük őt, Krisztust, semmi más módon nem élhetünk, csak ha Krisztus lakik a mi szívünkben, erről is hallottunk. És hogy azt mondja is, hogy világosítsa meg lelki szemeteket, ez itt egyébként inkább úgy lehetne mondani, hogy a szíveteknek a szemét, hogy a szív az a döntésünknek a helye, a lényünkben, és sok mindent csinálunk kötelességből, sok mindent csinálunk lelkesedésből, stb., de igazából, ami a szívünk mélyén van, az mozgat minket. És hogyha valakinek a szíve a világi dolgokat látja, akkor az mozgatja őt. És azt mondja Pál, hogy ő azért imádkozik, hogy világosítsa meg Isten a ti lelki szemeteket, a ti szíveteknek a szemét, hogy ne a világi dolgokat lássátok, és ne azt lássátok, hogy mi van előttünk a jövőben, mitől lehet félni, hanem azt mondja, hogy milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk. Azt mondja Pál, hogy ő azért könyörög, hogy a szívünkkel, a lényünk központjával lássuk, hogy milyen reménységre hívott el minket az Isten. Itt is hálóadás, mert látja Pál, hogy itt van ez a gyülekezet, amiért hálát lehet adni, és amelyiknek tele van az Isten szeretetével, de mégis azért imádkozik, hogy a szívünknek a szemét a lélek megvilágosítsa, és hogy lássuk a reménységet. Na hát erről szeretnék majd hosszan beszélni, hogy milyen reménységre hívottál minket az Isten. Hogy mi az, amit a mi szívünkkel mi láthatunk, és ami jövőnket megváltoztathatja, és ami az életünket adhatja. Az lesz a címe, hogy a reménység a hívő embernek a mozgatója. És hogyha valaki az Isten ígéreteire tekint, tehát azt látja a szívével, és Istenben bízik, akkor van neki igazán reménysége. Mert ha valakinek vágyai vannak pusztán, és nem Istenben bízik, hanem Istent kéri, és Istentől reméli, hogy az Isten a vágyait beteljesíti, az egy vallásos ember. És hogyha valaki nem hívő, és önmagát látja, hogy mit tudunk mi megtenni, és önmagába bízik, annak megint csak nem lesz reménysége. Ha van reménységed, az azt jelenti, hogy Isten ígéreteit látod a szíveddel, ez mozgat téged. Ez az, ami lázba hoz és tűzbe hoz, és bízol Istenbe, hogy ezeket Isten megadja, az ő ígéreteit. Hát ez legyen a mi szívünkbe, és menjünk el úgy, hogy hálaadás és a reménység az össze tartozik. És most fogjuk dicsérni a mi Urunkat, úgyhogy gyertek is a csapat. Most megváltoztattuk a formát, és most úgy lesz, hogy a végén lesz a dicsőítés. És én kérlek benneteket, hogy amikor most magasra emeljük Istennek a nevét, és dicsérjük őt, akkor figyeljünk arra, hogy milyen reménységünk van nekünk. Hogy hogyan tudjuk mi elképzelni a jövőnket az Istennel való kapcsolatba. Énekeljük a hálánkat, és a mi szívünknek a reménységét az Istennek.